Kedves hallgatóink, a járványhelyzetre való tekintettel digitális tanrend lépett életbe az iskolákban. A pedagógusok az interneten keresztül különböző csatornákon küldik a tananyagot és a feladatokat, a diákok pedig otthon tanulnak. A szerencsésebb családokban most a szülők segítik gyermekeik tanulását. Így van ez Fekete Sándoréknál is Miskolcon, ahol most egy hatodikos és másodikos kislány tanulását kell segíteni, de vigyázni kell a 2 éves kisfiúra is. Az interjúból megtudhatjuk, milyen rendszer szerint működik az új tanítási rend. A riporter Sütő Dávid Pelé.
Nálunk 3 gyermek van. Van egy hatodikos és egy másodikos, valamint van egy 2 éves, aki azért szintén számít ilyen szempontból. Hát nagyon sok mindent megváltoztatott ez az új helyzet. Egyrészt azért, mert nem volt még ilyen. Tehát jó, hogy egy-egy időszakban beteg valamelyik gyerek, vagy akár mindkét iskolás, viszont általában ez nem tart tovább néhány napnál. Itt pedig úgy tűnik, hogy hosszú hetekre, akár hónapokra kell berendezkednünk, ami azért teljesen más helyzet, teljesen más állapot. Összességében azt gondolom, hogy az első 1-2 nap volt az, ami igazán megterhelő volt, vagy igazán nehéz volt. Pont azok a napok, amikor át kellett állni erre az új rendszerre, erre az új gondolkodásmódra. Amikor ez megtörtént, és azt gondolom, hogy ehhez nagyon sok segítséget is kaptunk, akár más szülőktől, akár az iskolától, tehát amikor ez megtörtént, akkor onnantól kezdve én azt gondolom, hogy egy jól működő rendszer alakult ki. Persze látok olyan véleményeket is, amik nem pont erről szólnak, de én azt gondolom, hogy mi, a mi családunk, ez ilyen szempontból a szerencsésebbek közé tartozik.
A gyermekfelügyeletet azt jelenleg hogyan oldják meg, hogy önök mind a ketten otthon dolgoznak, most már szigorúan, vagy esetlegesen csak egy valaki van otthon a gyerekekkel?
Hát ez változó. Én az egyetemen dolgozom, és ott az egyetemi munka az most egy olyan furcsa ambivalens helyzet, egy furcsa kettősség, hiszen nem mindig kell bejárni, például az órákat is online tartom meg, ugyanakkor azért heti rendszerességgel, ha papírmunkákat intézni kell, tehát akkor benn kell lennem. Hát nekünk az a nagy szerencsénk, ami nem egy átlagos helyzet, hogy ugye ott van a 3. gyermek, aki most 2 éves, és éppen miatta a nejem még gyesen van, tehát ő egyébként is itthon van. Úgyhogy egyrészt ez megkönnyíti a helyzetet, mert ő állandóan itthon tud lenni a gyerekekkel, másrészt azonban természetesen ez a 2 éves fiú azért komoly zavaró tényező is tud lenni, hiszen azért őt is el kell foglalni. Éppen ezért úgy kell beosztani a napirendet, vagy úgy kell intézni a napirendet, hogy lehetőség szerint azért mindkét gyerekre jusson elegendő idő, amellett, hogy ugye ott van a 2 éves is, aki pedig egész napos felügyeletet igényel.
És a 2 iskolás korú lánynak a napi rendjét miben változtatta meg ez a kvázi kötelező otthonlét?
Próbáltuk úgy alakítani, illetve hát a nejem volt itt elsősorban az értelmi szerző, próbálta úgy alakítani a napi rendet, hogy az hasonlítson egy átlagos iskolás időszakhoz. Tehát van egy gyönyörű fehér táblánk, amin fel van írva az, hogy konkrétan mikor mi történik nagyjából. Persze itt nem percre pontosan kell ezt figyelni, viszont hogy miután következik, hogyan követik egymást az események, ez rajta van. Alapvetően az a szerencsénk, hogy a 6. osztályos lányunk, ő már-már önjáró, tehát igazából ő a kapott feladatokat gond nélkül megnézi, megoldja, visszaküldi, tehát vele már nincs ilyen probléma, őt inkább csak ellenőrizzük, tehát hogy minden megtörtént-e, minden feladatot meg tudott-e oldani. A másiknál, ugye a másodikosnál pedig délelőtt is van ugye egy ilyen tanulós szakasz, és aztán ebéd után is van még egy rövidebb tanulós szakasz, de arra is próbálunk figyelni, hogy lehetőség szerint azért ne legyen túlságosan megterhelő, tehát mondjuk az ebédidő és közvetlenül az ebédet követő időszak az inkább egy ilyen pihenős időszak, és a délutáni, a tanulás utáni délutáni időszak is az a játékról szól. Próbálunk arra is törekedni, hogy minden nap legyenek kint a levegőn valamennyit. Ilyen szempontból azért egy kertes ház mindenképpen előnyösebb, viszont hát pont ezek a mostani napok erre nem alkalmasak. Reméljük, hogy hamarosan visszatér az igazi tavasz.
Hogyan látja a lányainál, hogy hogyan működik ez a digitális távoktatás, ami most már elindult?
Olvasok nagyon sok rémhírt, vagy rémtörténetet is, hiszen azért a közösségi oldalakon a szülők nagyon gyakran panaszkodnak. Mi szerencsére egyáltalán nem találkoztunk negatív tendenciával. Mi a Szent Imre Római Katolikus Általános Iskolába járunk, illetve a lányok oda járnak, és itt már mondhatom, hogy a második naptól működött az a rendszer, hogy a gyerekek a kréta rendszeren keresztül, online rendszeren keresztül kapják meg a házi feladatokat, vagy ugyanitt kell visszaküldeni üzenetek formájában a kréten keresztül, vagy pedig egyéb módon, tehát e-mailben, vagy messengeren, messenger csoport is alakult, például van olyan tanár, aki messenger csoportot hozott létre, tehát hogy próbálják különbözőképpen kezelni ezt a folyamatot. Az első időszakban, az első héten gyakran előfordult, hogy a kréta az nem mindig volt elérhető, tehát túlterheltség miatt ellehetetlenült a működés, de most már az elmúlt napokban már ezt sem tapasztaljuk, tehát remélhetőleg most már ezt is sikerült megoldani. Úgyhogy különböző megoldások születnek, szerintem teljesen más egy középiskolásnak, vagy egy középiskola hozzáállása, mint egy általános iskolái, de itt én azt gondolom, hogy amit mi kapunk, az jól működik, és láthatóan a gyerekek is kezdik megszokni, hogy egy ilyen új helyzetbe kerültek.
Új tananyagot hogyan tanulnak, mert eddig csak házi feladatokat említett, új tananyag átadása az van folyamatban, az sikerül a oktatóknak, tanítóknak?
Itt megint csak azt mondom, hogy nagyon fontos az, vagy nagyon nagy a különbség egy középiskola és egy általános iskola között. Itt ugye az általános iskolákban azért minden tantárgyhoz kapcsolódik egy konkrét tankönyv. És ugye ezt a konkrét tankönyvet mindenki megkapja év elején. Így aztán az új tananyaggal kapcsolatban ugye a tankönyvben haladunk előre, és próbáljuk azért segíteni a gyerekeket abban, hogy minél könnyebben elsajátítsanak egy-egy új tananyagot. Ami problémát jelenthet, az inkább a nyelvoktatás, hiszen a nyelvoktatásban sokkal nehezebb egy-egy új tananyagot elsajátítani. Itt azért próbálnak a pedagógusok is ehhez alkalmazkodni, és a nyelvoktatással kapcsolatban kapunk külön linkeket. Itt ezek általában nyelvoktatós linkek, olyan ingyen hozzáférhető nyelvoktatós linkek, amelyek mondjuk egy-egy nyelvtani témakörhöz kapcsolódnak. Tehát a többi tantárgyból haladunk a tankönyvben, munkafüzetben, a nyelvnél pedig vannak azok a pluszok, amiket próbálnak a pedagógusok eljutatni, és akkor talán szülőként is könnyebb, hogyha van egy ilyen online kurzus, amihez csatlakozhatunk.
A házi feladatírásban napközis tanítónénik valamilyen módon segítenek, vagy ők is csak a javítást, illetve az ellenőrzést segítik most jelenleg elő, mert például az ő helyzetük érdekes egy ilyen szituációban, hogy ők ugye közvetlenül nem oktatnak, de délután fontos szerepük van az általános iskolában.
Igen, itt nálunk megtörtént a feladatoknak egy felosztása, vagy megosztása, hiszen az a tanító, aki egyébként délelőtt foglalkozott a gyerekekkel, ő az, aki fogalmazunk úgy, hogy a fontosabb tantárgyakból jelöli ki a feladatokat és adja ki a házi feladatot, illetve adja ki az új tananyagot. Míg a napközis tanítóink, ők pedig azokat a készségtárgyakat vették át, amelyekhez megpróbálnak ilyen érdekes, a gyerekeknek így szemléletes feladatokat kitalálni. Gondolok itt technika, rajz, testnevelés, tehát azok a ének, azok a tárgyak, amelyek azért nem a legfontosabb tantárgyak, de azért mégis fontos, hogy ezekben is kapjanak valamit a gyerekek. Nálunk úgy működik most az iskolában, hogy ezeket a napközis tanárok vezetik, tőlük kapjuk meg ugye az elvégzendő feladatokat, és ők azok, akik értékelik a feladatokat. Tehát ilyen módon a napközisek sem esnek ki a rendszerből, tehát ugyanúgy továbbra is részesei az oktatásnak és a számonkérésnek is.
Ha már számonkérés, tudásfelmérés dolgozat formájában van, illetve osztályoznak most esetleg a tanárok?
Ez egy nagyon érdekes kérdés. Én már több komoly pedagógustól hallottam azt a véleményt, hogy távoktatásban felejtsük el a számonkérést. Én ezzel részben egyet is tudok érteni, tehát azt gondolom, hogy van egy olyan szeme, vagy van egy olyan része a távoktatásnak, ami már-már lehetetlenné teszi a számonkérést. Itt megint csak különbséget tennék egy általános és egy középiskolás között. Középiskolában, főleg az érettségére történő felkészítés során elengedhetetlen a személyes kontaktus, tehát ott gond nélkül el tudom azt képzelni, hogy mondjuk Skype-on vagy egyéb face-to-face alkalmazásokon számoljanak be a tudásukról a diákok. Ugyanakkor egy általános iskolában inkább ahhoz a véleményhez álló közelebb, hogy nagyon nehéz a számonkérést elvégezni. Itt inkább az a pedagógusnak a felelőssége, hogy a tananyagban ameddig csak lehet, vagy amíg csak lehet, addig haladjunk előre, és hogy azok a feladatok, amelyek kijelölésre kerülnek, azok lehetőleg biztosítják azt, hogy ennek a tananyagnak az elsajátítása valóban megtörtént, tehát inkább egyfajta visszaigazolásra van itt szükség a pedagógus számára. Ugyanakkor én is tudok olyan példát mondani, ami azért mégiscsak a számonkérésről szól. Például a másodikos lányomnak az anyám tyúkját kellett megtanulnia, és ugye nagyon egyszerűen föl kellett venni a telefonnal, ahogy ő azt szépen elszavalja, és így küldtük el a pedagógusnak üzenet formájában. Tehát itt is működik ez a fajta számonkérés, még ha nem is olyan szinten, mint ahogy egyébként, ha minden nap iskolába járna, akkor működhetne.
És a szülők szerepe, ez mennyiben változott meg ebben a helyzetben, például az önök szerepe? Mert ugye azért face-to-face a pedagógus nincs otthon, önök ezt miben segítik a gyerekeket, vagy hogyan oldják meg, akár a tanulásban mondjuk?
Én azt gondolom, hogy egy másodikosnak elengedhetetlen az, hogy a szülők segítsenek. Még egy hatodikosnál is azt hiszem, hogy ez megint csak elengedhetetlenül szükséges. Nem hiszem, hogy anélkül működhetne a rendszer, hogy a szülők valamilyen szinten egy általános iskolás életébe ne vegyenek részt, vagy ebben a tanulási folyamatban ne vegyenek részt. Én azt hiszem, hogy felértékelődik a szülők szerepe, mégpedig azért, mert főleg az ellenőrzésben, főleg abban, hogy minden feladat el legyen végezve, abban szükség van a szülőre. Mi például azt találtuk ki, főleg az elején elég sok különböző forrásból jöttek a feladatok. Volt olyan pedagógus, aki a Krétán keresztül küldte, volt, aki Facebook csoportban, volt, aki Messenger csoportban, vagy e-mailben küldött feladatokat, és akkor ezt elég nehéz volt követni. Ezért mi azt találtuk ki, hogy mind a két gyerek nyitott egy-egy új füzetet, és ebben az új füzetben minden beérkező elsajátítandó feladatot, akár házi feladat, akár új témakör, ezt beírtuk, és amikor megtörtént ennek a feldolgozása, akkor lehúztuk ebből a füzetből, és akkor így napra készen tudtuk követni azt, hogy milyen feladatok vannak, és mit kell még megcsinálni egy adott héten. Ehhez kell a szülő. Én azt gondolom, hogy ez nagyon nehéz egy gyereknek magának követnie, nagyon nehéz az ellenőrzést elvégeznie, tehát ilyen szempontból a szülőkre is fontos feladat hárul. Remélhetőleg, hogyha beáll majd a rend, és hát nálunk még egyszer mondom, már beállt, akkor ez könnyebb lesz, és akkor ennek a füzetnek is talán megszűnik majd a szerepe, de főleg az elején erre nagyon komoly szükség volt, hiszen mi is csak kapkodtuk a fejünket, és szerintem a pedagógusok is keresték önmagukat és azt, hogy hogyan tudják ezt majd megoldani. Még egyszer mondom, valahol ez már sikerült, és hát tudok olyan példákat is, vagy sajnos hallok olyan példákat is, ahol még mindig nem. Reméljük, hogy ezen a héten legkésőbb most már ezek is rendeződnek.
Ahol esetleg nem sikerült, ott milyen problémák miatt lehetett, hogy technikai problémákba ütközik ez a történet, vagy hogy mondjuk mindkét szülő dolgozik, és nincs, aki úgy felügyeljen a gyerekre, mert most inkább család szemszögből próbálom megközelíteni ezt a dolgot, hogy mi okozhat esetleg ilyen digitális távoktatási problémát. Önök lányuknál az osztálytársak közt van-e ilyen esetleg?
Igen, tehát itt is előfordul az, pontosan az egyik az valóban arról szól, hogy mindkét szülőnek olyan munkája van, ami lehetetlené teszi azt, hogy ő otthon maradjanak. Hát persze van olyan gyermek, akinek egyedül kell otthon lennie, mondjuk 12 évesen, ez nem egy jó dolog, azt hiszem, de sajnos hát ugye ott is, ha vigyázni akarnak arra, hogy mondjuk a koronavírussal kapcsolatban a nagyszülők ne legyenek kiszolgáltatottak, akkor ugye nem tudnak a nagyszülők részt venni ebben a feladatban, úgyhogy még mindig az a jobb megoldás, hogyha egyedül van a gyerek, mint hogyha a nagyszülő esetleg beteg lesz. Tehát ez az egyik vonal, amikor mindkét szülőnek dolgoznia kell. És a másik pedig az, ami a pedagógusok része, vagy a pedagógus oldal, hogy nagyon sok idős pedagógus van a rendszerben, és pontosan ez az, ami ennek a távoktatásnak az egyik problémája lehet, hogy ezek az idős pedagógusok nem biztos, hogy tudnak alkalmazkodni azokhoz a modernkori technikai eszközökhöz, online megoldásokhoz, ami mondjuk egy 20 éves pedagógusnak a mindennapjairól szól, meg egy 10 éves diáknak is, de neki 60 év felett valószínűleg ez sokkal nehezebb és sokkal problémásabb. Tehát itt azért a pedagógus kollektíváknak is szükségük van arra, hogy segítsék egymást, és hogy megpróbáljanak gyors talpalókon olyan információkat eljutatni az idősebb kollégákhoz, aminek a segítségével ők is részt tudnak venni ebben a folyamatban, hiszen nekik is ugyanúgy meg kell tartani, el kell küldeni, meg kell nézni a megoldásokat, a feladatokat, és hát ne felejtjük el, hogy itt azért nagyon sok olyan pedagógusról van szó, aki nem volt eddig rákényszerítve arra, hogy az online térben otthonosan mozogjon, nekik is időre van szükségük ahhoz, hogy alkalmazkodjanak és elsajátítsák ezt a tudást.
Kedves hallgatóink, a járványhelyzetre való tekintettel digitális tanrend lépett életbe az iskolákban. A pedagógusok az interneten keresztül különböző csatornákon küldik a tananyagot és a feladatokat, a diákok pedig otthon tanulnak. A szerencsésebb családokban most a szülők segítik gyermekeik tanulását. Így van ez Fekete Sándoréknál is Miskolcon, ahol egy hatodikos és egy másodikos kislány tanulását kell segíteni, miközben vigyázni kell a 2 éves kisfiúra is. Az előző interjúból megtudhattuk, milyen rendszer szerint működik az új tanítási rend. A riporter Sütő Dávid Pelé volt.